sportos pályafutását, mert addigra megvalósította gyermekkori álmait. Többször önerőből átjutott az Atlanti-óceánon, és elérte a déli sarkpontot is. Persze az extrém hosszú futásokat folytatja vendégem, az Atlanti-óceánt a világon egyedüliként átkenuzó, a déli sarkvidéket is meghódító sportember, az idén magyar arany érdemkereszttel kitüntetett Rakoncai Gábor. Várja önöket a beszélgetőtárs Cseszregi Balázs.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Napokkal a Magyar Péter győzelmét hozó választásokat követően az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvényügyében. A luxemburgi testület megállapította, hogy a 2021-ben elfogadott szabályozás több ponton ellentétes az uniós joggal. A bíróság szerint a törvény diszkriminatív és sérti az Európai Unió alapértékeit, köztük az egyenlőség elvét. A bíróság szerint a gender propaganda médiában és reklámokban való terjesztése nem korlátozható, és a pedofil bűncselekményeket elkövetők nyilvántartása is ellentétes az uniós joggal. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét, vele beszéljük át a témát.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Hát húzódik egy ideje már ez a bírósági ügy, de azért csak kezdjük az alapoktól. Az EU miért támadta a magyar gyermekvédelmi törvényt? Mi volt a problémájuk vele?
Ugye 2021-ben fogadták el a gyermekvédelmi törvényt, és rögtön utána meg is kezdődött a kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal szemben. Ez egy többfordulós, elég elnyúló eljárás szokott lenni minden esetben. Tegyük hozzá, hogy ebből 12-20 folyik minden ország ellen körülbelül egy adott időpillanatban. Uniós jog az egy eléggé bonyolult, és kicsit az ementálira hasonlít, amiben több a lyuk, mint a sajt. Tehát ez kicsit megnehezíti azt, hogy a tagállamok, még ha egyértelmű is a szándék, hogy alkalmazni akarják az uniós jogot, azt megfelelően tegyék. És akkor itt jönnek rá az olyan ügyek, amikor az unió túllép a hatáskörén, mert egyébként a családpolitika az teljes egészében tagállami hatáskörhoz. Semmi köze nem kéne, hogy legyen egyébként Brüsszelnek, sőt a büntetőpolitika nagy része is tagállami hatáskör. Tehát az, hogy itt mondjuk a pedofilokkal szemben egy ilyen listázást alkalmaztak, ami után egy adatbázis épült, és abban betekinthettek bizonyos emberek, ez hatásköri, tagállami hatáskör kellett volna, hogy legyen egyébként, ahogy sok minden más is. Tehát azt látni kell, hogy nem kifejezetten ebből az irányból szálltak bele, hanem egyéb okokból. Ugye azt mondták, hogy ezeknek a tartalmaknak az elérhetetlenné tétele ez a piacot sérti, az uniós piacot sérti, tehát egy ilyen gazdaság irányba közelítettek, hiszen úgy érveltek, hogy ha egy ilyen tartalmat valahol megjelentetnek mondjuk Csehországba, akkor az miért juthatná a magyar olvasókhoz, hiszen ugye a uniónak a négy alapszabadsága, a javak, tőke, munkaerő áramlása, stb. Ezekbe ütközik. Másrészt ugye volt egy olyan irányvonal, hogy sérti az uniós alapértékeket. Na most egyébként szerintem, amit képviselt ebben az ügyben a magyar kormány, az pont az uniós alapértékeknek megfelelő kell, hogy legyen, mert tudjuk, hogy az uniós alapértékek csak bizonyos kisebbségekre vonatkoznak, mondjuk a nemzeti kisebbségekre nem vonatkoztak soha az uniós alapértékek, azokat nyugodtan lehetett sérteni, legyen szó akár Katalóniáról, akár Székelyföldről, akár Dél-Tirolról, soha nem érdekelt senkit a nemzeti kisebbségek ügye. És illetőleg azt mondták, hogy sérti még azt, vagy beleütközik abba, hogy az adatvédelmi kérdése, kifejezetten ez a pedofil ügy, és ugye, amit még mondtak, és ami politikai évként előkerült, hogy az, hogy egy törvény rendezi ezt a kettőt, tehát a kiskorúak védelmét az LMBTQ tartalmaktól, és egyébként a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni fellépést, ez alkalmas arra, hogy összemossa a két témát. Szerintem abszolút nem. Mindenki értette, hogy két külön dologról van szó, de miért kéne erre két külön törvény? Mind a kettő a kiskorúak védelmét szolgálja. Tehát innentől fogva én ezt egy ilyen mesterkélt belemagyarázásnak tartom. A lényeg az, hogy Brüsszel számos irányból támadta ezt, és ne felejtsék el, hogy 15 darab Európai Uniós tagállam beavatkozott Brüsszel oldalán, tehát a magyar kormánnyal szemben.
Amikor LMBTQ-s tartalmakról beszélünk, ami szerintük gazdaságilag is hátrányt jelent, akkor itt mire kell gondolnunk, hiszen Magyarország megint abban a kivételes helyzetben van, hogy abból a vókőrületből, abból a genderből, ami tőlünk nyugatabbra látszik kibontakozni, de itt beszélhetünk Amerikáról is, ez azért még nem gyűrűzött be Magyarországra. Jelen pillanatban Orbán Viktor kormánya azt mondta, hogy nem is szeretné, ha ezek a folyamatok begyűrűznének. És éppen ezért itt kérdés, hogy valamitől megvédték a magyar polgárokat, de akkor beszéljünk arról, hogy mitől, mik azok, amik most ezek után, hát majd kérdéses, hogy begyűrűzhetnek-e.
Igen, itt némi kritikával azért élnem kell a jobb oldal irányába, és ezt saját magunkkal szemben is meghatározom, hogy nem volt elég itt a törvény eszközeivel fellépni, hanem bizony metapolitikai eszközökkel is fel kellett volna lépni, tehát tudatosítani az emberekben más szinten is azt, hogy ez egy problémát jelent. Ez többé-kevésbé megúszósra sikerült eddig. Én bízom benne, hogy most ebben az új helyzetben ez azért fel fog erősödni, és a jobb oldal is megtalálja azt a hangot, hogy el tudja mondani az embereknek a saját szintjükön, hogy ez miért jelent problémát, és miért lesz gond abból, hogyha ide is gyűrűznek a szivárványcsaládok, a 60 féle nem, és a többi dolog, amit kitaláltak, és ezeknek az alapvető célja az, hogy szétverjék a társadalmat, hogy megosszák az embereket, és innentől kezdve a politizálás egy egészen más életviteli síkra terelődjön át, tehát ne a direkt politizálás döntsön már, hanem hogy ki milyen életvitelt folytat, a szerint szavazzon. Ez egy nagyon kitalált és megkonstruált, a frankfurti iskolához köthető, ez egy elég híres baloldali gondolkodási iskola. Köthető az, hogy ez elterjedt a nyugati társadalmakban, és ez úgy hiszem, hogy mindenképp meg kell lépni, mert látjuk, hogy ezeket a folyamatok most letekerték. Tehát a Trump győzelem azért annyi eredményt elért, hogy nyugodtan Amerikában ez lekerült a napirendről. Brüsszelben nem, ott azért még mindig megvan ez az irányvonal, de azért ennek mégiscsak Hollywood, meg Amerika, meg ezek voltak a motorja, ott most takaréklángra tették az egészet, de látni kell, hogy nem tűnt el. Most átbrendelik, most már nem woke-nak hívják, hanem volt egy időben ötféle neve volt, hívták kritikai fajtanulmányoknak, most magyarul nehéz ezt lefordítani, hogy értelmes legyen, hívták DEI-nak, hívták inclusion-nek, rengeteg neve volt ennek egyébként az évek folyamán, ezt két-három évente rendszeresen átnevezik ezt az egész jelenséget. Ez a woke, ez nagyjából egyébként egy 7-8 évvel ezelőtt volt bevett formula, ma már nem így hívják magukat, de a lényeg az, hogy ez nem tűnt el. Most karéklángon van, de ha politikai változás következik be az Egyesült Államokban, újra mondjuk egy demokrata vezetése lesz az országnak, akkor könnyen elképzelhető, hogy újra begyújtják ezeket az indító rakétákat, és akkor újra rászabadul a nyugatra. Holott egyébként a nyugatnak minden civilizációs problémája ebből az önmarcangoló belharcból ered, amit ez az egész jelenség előidézett, és emiatt van az, hogy gyakorlatilag a világpolitikában, a világgazdaságban a nyugati világ az folyamatosan hanyatlik és haldoklik, mert ezekkel a piti belháborúval van elfoglalva. És Magyarországnak egyébként a versenyelő, hogy ez nem jutott el eddig hozzánk. A probléma akkor lesz, hogyha el fog jutni, és ugye biztos fogunk erről beszélni, már ilyen LMBTQ tévét is akarnak rögtön indítani. Na most azért tegyük hozzá, hogy ezt nem egy nap alatt találták ki. Ez valószínűleg már ott volt a fiókban, de most politikai helyzetre tekintettel az ítélet után be lehetett dobni, hogy legyen egy ilyen is.
Mindenféleképpen beszélünk erről, de talán ami a magyar közvéleményt is iszonyatosan megosztotta, és erről mindenkinek vannak emlékképe, az a párizsi olimpiai megnyitó volt, ami végig söpört az egész világon, hogy ott milyen képeket láttunk az ünnepélyes megnyitóknál, és azért talán ez az, ami karnyújtásnyira közel van hozzánk, vagy itt lehet ez a szellemiség. De azért beszéljünk még a törvény kapcsán kicsit arról, hogy ugye az Orbán kormány az egy leköszönő kormány. Május 9-ével megalakul az új országgyűlés. Az, amit most az Európai Unió Bírósága kimondott, hogy mi ez a törvény, miben diszkriminatív, és hogy milyen alapértékeket sért, akkor, ha jól értelmezem, akkor nekünk ezt a törvényt EU-komforttá kellene tenni. Na hát ez kinek a feladata lesz, és akinek ez a feladata, ő ebben milyen irányvonalat képvisel?
Én kicsit visszatérnék erre a woke-ra, bocsánat, ugye szóba került ez a párizsi olimpia megnyitó és a többi, ugye ott is tényleg bizarr képsorok játszottak le a szemünk előtt, ekközben a szalonát nem sikerült úgy megtisztítani, hogy ne legyen napokig hasmenés az abba úszó sportolóknak, azért úgy mutatja, hogy hol vannak a prioritások. Ugye azért is nagyon veszélyes, mert ez a frankfurt iskola, amit említettem, ez ellenségként kezeli a jobb oldalt és az egész nyugati civilizációt. Tehát a ellenségként kezelik a szépet, a jót egyébként. Számukra a szép az része a fasizmusnak az előszobája, mert az, hogy valaki szereti a szépet, az egyértelművé teszi az ő számukra, hogy ami nem szép, azt el akarja pusztítani. Tehát számukra a csúnya, nézzük meg, milyen épületek épülnek Nyugat-Európába, milyen a kultúra, milyen a zene, milyenek a filmek. Egyszerűen mindenhonnan kiolik a szépet az emberekből, a környezetünkből. Ezért válik mindenki egyébként sokkal nyomorultabbá saját életében, mert olyanná teszik a környezetet, hogy nem talál semmiben megnyugvást, meg vigaszt. Erről szól a Frankfurt iskola, gyakorlatilag a trockizmusnak egy kulturális formájáról beszélhetünk, az örök forradalom, örökké hárgálni kell az embereket, örökké van valami ellenség, hol a maszkulinitás, hol a fehér ember, hol a nyugati kultúra, hol a vallás, ezek az alapértékek, ezeket szépen sorba veszik és ösztűz alá veszik, és az a baj, hogy ez működött a nyugati civilizációban, és egyébként Magyarországon is beláthatatlan károkat okozott már ez a gondolati sík az elmúlt évtizedekben, most az elmúlt 16 évben sikerült ebből valamennyire visszajönni, most többszörös erővel fog ez Magyarországra zúdulni, mert azt látni kell, hogy lehet, hogy Magyar Péterék lobogtatják a székely zászlót, meg koronára esküsznek, meg a székely himnuszt el kell majd énekelni az eskü után, nem összik ezeket a jobboldali elveket. Nem tartják a magukénak, ez egy színház, abszolút film színház, hogy őt ugye a forrást idézzem, aminek az a lényege, hogy megtévezték azokat a jobboldali szavazókat, akik a Tiszát választották, hogy ez továbbra is egy jobboldali formáció, semmi érzelmi kötődésük nincs ezekhez a fogalmakhoz, nekik az érzelmi kötődésük az, még nem is azt mondom, hogy Brüsszelhez, hanem inkább elsősorban a saját boldogulásukhoz köthető, és nyilván ennek a része mondjuk a Brüsszelhez való dörgölőzés, és itt érkezünk meg a kérdéshez, bocsánat, hogy hosszú voltam, de a metapolitikai kitérőt is felkészítettem, úgy éreztem, hogy akkor meg kell tenni, hogyha ez a téma, hogy így jutunk el oda, hogy ennek az új kormánynak kell majd valamit kezdeni ezzel a helyzettel. Ez teljesen egyértelmű, nyilvánvaló, hogy a Fidesz nem fogja a saját korábbi zászlóshajóját lerombolni egy brüsszeli ítélet kedvéért, ezeket úgyse napokban mérik egyébként, amikor meg kell oldani, és Magyar Péteréknek egyértelmű, hogy haza akarják hozni az uniós forrásokat, ebbe lépnie kell. Ez a brüsszeli elvárások között van, mindegy, hogy mit kommunikálnak. Tudjuk, hogy Ursula von der Leyen, amikor arról beszélt, hogy Magyarország megvonta a pénzeket, akkor arról beszélt, hogy jogállamiság, jó, ezt tudjuk, a 27 feltétel szupermérföldkő. Arról beszélt, hogy a migrációs kérdés, hát ugye tudjuk, hogy ott is van egy bírság, gigabírság, és arról beszélt, hogy az LMBTQ ügyekben is lépni kell majd a kormánynak, hogyha pénzt akar kapni. Hát Magyar Péterékre ugyanez vonatkozik. Magyar Péter nagyon ügyesen eladta, és volt is egy ilyen felvétel, ahol mondta, hogy hát rázták a fejüket, hogy amikor azt mondta, hogy nem akarja kifizetni a bírságot, de addig mondta nekik, hogy elkezdtek bólogatni. Na most ez biztosan megvan a szemünk előtt, hogy Magyar Péter annyira az asztalra csap Brüsszelbe, hogy hirtelen mindenki beáll az ő sorába. Hát pont nem ez történt, hanem igazából pont fordítva voltak ezek a játékosok, mert az a helyzet, hogy most per pillanat Magyarországnak van jobb szüksége arra, hogy ezeket a pénzeket megkapja, és innentől értelemszerűen ők vannak hatalmi pozícióval. Ezzel buktatták meg a nemzeti kormányt, erre ugye Ursula von der Leyen beszélt teljesen nyíltan a Süddeutsche Zeitungnak, hogy bizony Magyarországon egy olyan gazdasági helyzetet idéztek elő a szankciós politikával, a zsarolással, a többivel, ami egy kormányváltó hangulatot eredményezett. Tehát Magyar Péterék nagyon pontosan tudják, hogy ha nem akarják, hogy az ellenük forduljon, akkor most mindent meg kell tenniük. És Brüsszel azért sem fogja egyébként olcsolódni ezeket a pénzeket, mert látják, hogy most van olyan lehetőség, hogy érdekegyezés van, most van az, hogy azt tudják mondani, hogy kiegyezünk ezekben a kérdésekben, mert lehet, hogy egy-két év múlva Magyar Péter már nem ezen az állásponton lesz a saját jól felfogott érdekéből, megint mondom, ez nem elköteleződés, ez nem hit nála, hogy hova áll, hanem ő azt látja, hogy ha ezeket végrehajtja kritikátlanul, az az ő pozíció egy gyengíti majd hosszú távon, mert neki kell majd a választók felé elszámolni, elbe mutogat majd Brüsszelre, ő neki volt ez a program, hogy kihezik Brüsszelet, innentől kezdve bármit megvalósít, az az ő felelőssége lesz.
Tehát a Magyar Péter, amikor a magyar gyermekvédelmi törvény megszületett, akkor még bőven a Fidesz soraiban ült. Így Magyar Péternek azt is tudnia kell, hogy Magyarországon pártpolitikán fölül áll az LMBTQ kérdése. Azt is láthattuk tőle a kampányba, amikor itt a Pride körül kialakult az a bizonyos vita, hogy már nagyon sokan akkor is a kormányváltás eszközeként használták föl magát a Pride-ot. Azt is láttuk, hogy akkor Magyar Péter utólag egy-két mondatot hozzáfűzött, vagy erősítette a történéseket, de ebben a témában ő nem nyilvánult meg. Mi történik akkor, hogyha a brüsszeli irányvonalnak megfelelően fogják kezelni a magyar gyermekvédelmi törvényt, ahhoz a magyarok hogyan állnak hozzá, magyarok többsége?
Igen, hát azt látni kell, hogy ez egy olyan ügy volt Magyarországon, és valószínűleg mind a mai napig olyan ügy, amiben a nagy többség a szavazóknak az egyértelmű álláspontú van, tehát ezt elutasítja. Ugye volt a gyermekvédelmi népszavazás, 3.600.000-en vettek részt ezen a szavazáson, és nyilatkoztak úgy, hogy ezt elutasítják. Na most ez 600.000-rel több egyébként, mint amit a legtöbb szavazót a Fidesz valaha kapott, mióta létezik. És ez még egyébként több annál is, mint amit Magyar Péter kapott szavazat. És ezzel szavazók egyébként valószínűleg meg is osztottak egy mértékben. Tehát egyértelmű, hogy ebben nem állhat bele, úgyis az is látszik világosan, hogy Magyar Péter most egy ilyen makroni centrizmust akar kiépíteni, tehát egy kicsit ide lépek, egy kicsit oda, de nem mozdulok el középről, és a közepet sokkal inkább bal felé lőtte be, mint a Fidesz, de még mindig egy jobb oldali felé kikacsintó közepet tervezel. Tehát ez a miniszterek kiválasztáson is egyébként látszik, hogy választ baloldali minisztert, választ jobboldali minisztert, a politikán látszik, hogy kicsit ide-oda táncol. Az biztos, hogy neki most nem elemi érdeke az, sőt az elemi érdeke az, hogy ne kelljen most radikálisat lépni ebben a kérdésben, de ahogy mondtam, itt most összeütközésbe kerül Brüsszellel, mert ott meg azt várják el, hogy most legyen lépés ebben a kérdésben. Ő tett már egyébként egy gesztust, nem tudom, kifigyelte a beszédében, amit a győzelmi beszédben amit elmondott, akkor mondta azt, hogy Magyarországon ne lehessen senkit diszkriminálni az szerint, hogy kit, hogyan, meg miként szeret. Megjegyzem, ez jelenleg is tilos egyébként a magyar törvény szerint, és ilyenre nem is került sor. A gyermekvédelmi törvénynek a tudatos félremagyarázása volt, hogy ez egy melegellenes, vagy bármilyen szempontból LMBTQ emberellenes törvény lett volna. Illetőleg nyilván a nem váltás a másik ilyen vörös vonal, amit szerintem Magyar Péter se fog átlépni, illetőleg az örökbefogadás is szerintem olyan kérdés a meleg pároknak, amit Magyar Péter szintén nem akar majd erőltetni. Tehát itt valószínűleg ez a törvény ezt hatályon kívül fogják helyezni olyan formájában, ahogy most létezik, és nem fognak közvetlethez mást hozzányúlni egyelőre, tehát ezt úgy tesznek, mint a soha nem is létezett volna, és megpróbálnak elegánsan átlépni ezen az egész kérdéskörön.
Át lehet-e akkor elegánsan lépni, amikor csak kijött a fényre Pataki Tamás, aki a Szivárvány TV-t szeretné megalapítani, vagy megalakítani itt Magyarországon. Ugye azt mondta, hogy az ő kezdeményezésének, vagy kérelmének semmi köze nincsen a Tisza párthoz, hiszen ő már 12 éve, 2014 óta tervezte, hogy indít majd egy LMBTQ csatornát. Ugye most Pataki Tamás azt mondta, hogy azért merte most beadni a kérelmet az NMHH-hoz ezzel kapcsolatban, hiszen ő is olvasta azt, hogy az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott ugye a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében, és akkor most elérkezettnek látta erre az időt. Ugye ő azt mondja, hogy majd az NMHH vezetője Koltai András által vezetett médiatanács lesz az, aki ebben az ügyben döntést hoz, hogy lehet-e ilyen csatorna Magyarországon, vagy nem. De akkor itt ebben Magyar Péternek mi lesz a felelősségvállalása akkor, hogyha ő azt mondja, hogy a legelső intézkedései között szerepel az, hogy a teljes médiatanácsnál változást szeretne, az NMHH elnökét leszeretné váltani. Na hát akkor ki fog erről a csatornáról döntést hozni?
A formai döntést azt nyilvánvalóan az NMHH hozza meg, de a hatályosok szabályok alapján. Tegyük hozzá azt, hogy a Brüsszelben úgy találták, hogy ütközik az uniós joggal, ez nem egy automatizmus, nem azt jelenti, hogy onnantól nem kell alkalmazni ezt a jogszabályt. Tehát egészen addig, amíg a kormány hozzá nem nyúl, pontosabban az országgyűlés, ami ugye a kormány többségét is adja, hozzá nem nyúl, addig ez marad így ez a törvény. Na most egyértelmű, hogy ez hozzá kell nyúlni, ha akarják az uniós pénzeket, és onnantól kezdve mondjuk ez a törvény nem lesz, akkor az NMHH nem nagyon fog találni olyan okot, ami miatt mondjuk visszautasítsa, egyébként formailag rendben van a kérvény, meg minden másnak megfelel. Tehát azért azt hiszem, hogy innen áttolni a felelősséget az NMHH-ra nehéz lesz, mert ők a hatályos törvények szerint fognak ebben az ügyben eljárni. Ez nyilvánvaló, hogy Magyar Péter megpróbálja majd valahogy kimozogni ezt az egész LMBTQ TV-t és a többit, de az is biztos, hogy ez nem lesz egyszerű neki politikailag ezt meglépni.
Lesz ebbe a kormányon belül vita, mármint a kormányzó párton belül, és ezt kérdezem azért, mert azért Magyar Péter mellett csak szinte a kezdetektől ott van Bódis Krisztina, akinek tudjuk, hogy ott van az a bizonyos LMBTQ mesekönyve. Annak ellenére, hogy a magyarok többsége ezt elutasítja, Magyar Péter mégis együtt dolgozott olyan emberekkel, akik viszont ezt nem. Mi fog itt történni a gyermekvédelmi törvény ügyében?
Hát ez egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az erőviszony a Tisza kormányon belül, én még őszintén szóval nem tudom eldönteni, hogy itt kinek mekkora befolyása, hatalma lesz ténylegesen, milyen erőközpontok alakulnak majd ki. Egyelőre ez még egy, fogalmazunk úgy, hogy egy ilyen sötétben lévő dologba, sötétben tapogatózunk per pillanat. Az biztos, hogy túl nagy ellenkezésre azért nem számítok, mert aki jobboldali irányból érkezett ebbe a kormányba, ott azért elég jelentős részben feltételezem, hogy akár a sértettség olyan erős bennük, hogy nem érdekli őket, hogy ezzel mi történik, akár ugye azt látjuk, hogy cinikus emberek sokszor, tehát akik nem is igazán hisznek ezekben a dolgokban, csak egy politikai termékként kezelik, ahogy említettem, a Székely zászló, meg a Székely himnusz, meg a többi, persze jól mutat, meg tudják, hogy van az a szavazótábor, aminek ez kell, de egyébként meg őszintén szólva nem gondolják komolyan ezeket a dolgokat. Én ezeket az embereket látom per pillanat a Tisza környékén mozgolódni, tehát én éles vitára ebbe a kérdésben nem számítok, de szerintem lesz sok olyan kérdés, ahol lesznek majd éles viták, mert tényleg ez egy nagyon heterogén közösség, ami összejött ez a Tisza, és hogy közösségnek sem mondanám, mert nincs, ami igazából összekötő őket per pillanat. Most meg volt az első frakció, és végre találkozott az a 141 ember, aki ott a Tisza frakció lesz. Most látták életük belőször egymást. Ugye meg is kapták a házi feladatot, hogy el kell olvasni az alaptörvényt, meg a házszabályt. Hát nem tudom őszintén, szóval, hogy ebből milyen kormányzás lesz itt. Az eleje biztos, hogy nagyon döcögős lesz. Hát ott a miniszterek egyikének nincs megfelelő tapasztalata, soha nem volt ennyi minisztérium Magyarországon, mint amennyit akarnak, ebbe hogyan lesz ember. Hát csak úgy, hogyha megtartják a régi közigazgatást, de megtartják a régi közigazgatást, abból lesz elszámoltatás. Tehát, hogy itt igazából az önmaga farkába harapó kígyó ez az egész Tisza projekt per pillanat, és én nem látom, hogy milyen irányba fognak elindulni végül.
De akkor nézzük meg a Tisza szavazóit. Ugye itt arról beszéltünk, hogy a népszavazáson soha ennyien nem mondták ki világosan, hogy a gyermekek védelmében mit szeret nének Magyarországon, hogyha itt matematikailag nézzük, a Tisza szavazó bázisában is akár milliós nagyságrendben lehetnek olyanok, akik a gyermekvédelmi törvényt a jelenlegi formájában támogatják, nem úgy, ahogy azt Brüsszelből szeretnék. Még tart a győzelmi mámor, de odafigyelnek-e ezekre, hát az apróságokra a Tisza szavazói, pláne akkor, amikor erről még azért nem igazán kommunikál Magyar Péter, vagy nincs állásfoglalás benne. De ők gondolkodnak-e már azon, hogy vajon melyik irányvonalat fogja képviselni, és egyáltalán felháborodnak-e azon, hogyha ez az ő állásfoglalásukkal mondjuk szembe megy?
A Tisza vezetőség egészen biztosan gondolkodik most elég sok minden, hogy hogyan kéne megcsinálni. Nem sok mindent ígértek a kampány alatt, ez nyilvánvaló, hogy az előnyükre szolgált, mert nem lehet számon kérni őket egyrészt. Másrészt nem mindig értettek egy darab szavazót se azzal, hogy át vagy bét mondtak kérdésekben. Ez ellenzékben működik. Most kormányon már nem fog működni, nem mondhatják azt, hogy se ez, se az. Mondom, én látok nagyobb esélyt arra, hogy ilyen makroni centrizmus legyen a vége, tehát egy se íze, se bűze, egy picit ide, egy picit oda. Ezzel egy gondolni az emberek meg fogják unni. Mindenhol a világon azt a fajta semmilyen centrizmus, ezt megunták. Macron azért tudta kimozogni ennek a megunását, mert mindig be tudott áldozni egy kormányt elnökként, és akkor következő embert előrángatta, akit meg majd 3 hónap múlva áldozott be. Lehet így is kormányozni, csak Magyar Péternek meg nincsenek ilyen eszközei, ha csak nem térünk át mi is az elnöki rendszerre. Még az is lehet, hogy a Súlyog Tamás elmozdítási kísérlete ez ide fog végül vezetni. Hát 2/3-dal könnyedén lehet az egész alkotmányos rendszert módosítani, de az bizonyos, hogy előbb-utóbb nem fogja a Tisza megúszni azt, hogy érték alapon ne foglaljon állást. És most lehet, hogy az emberek elfáradtak ebbe a nagyon kultúrharcos elmúlt években, és most nagyon örülnek ennek a semmilyen centrizmusnak, ennek a technokrata centrizmusnak, ez is el fog múlni. Ezt is meg fogják unni az emberek, hogy éveken keresztül nem hallgatnak semmit, csak hogy karnevál, meg a többi, amit elmondott Magyar Péter, mióta győzött. Tehát ez egy ideig óráig működő recept, csak aztán eljutunk ahhoz a ponthoz, mert az embereket elkezd érdekelni, de és mi lesz ezekben a nagy politikai kérdésekben. Ezt látni kell, hogy a Fidesz nem ezeket vesztette el. Tehát ezekben ugyanúgy a magyar társadalom többsége azt gondolja, mint a Fidesz, csak sajnos más olyan dolgok voltak ezen felül, amik nem ebben a keretben értelmezték a választást, hanem lettek egészen más keretek, amikben viszont a Fidesz már nem tudott jobb alternatívát kínálni a Magyar Péterféle formációnál.
Meddig tarthat ez, úgy fogalmazott, hogy ideig óráig lehet vinni ezt a centralista politikát, ami középen marad. És most most tényleg azt látjuk, hogy Magyar Péter bárhogy dönt, bárkit nevez ki, bár ez sem igaz, mert azért Pankotai Lili elég hangosan fölemelte a szavát, hogy ki is legyen itt az oktatási miniszter. De hát, hogyha most megnézzük Vitézi Dávid esetét, ott azt látjuk, hogy amikor a főpolgármester választás volt, akkor volt a tiszásoknak egy véleménye róla, most, hogy miniszter lesz, ismét van a tiszásoknak egy véleménye róla, és valahogy a kettő szembe megy egymással.
Hát most könnyű megdicsőülni annak, aki hirtelen tiszássá válik, és valamilyen pozíciót foglal el, tehát ez most könnyű út a népszerűség meg egyebek felé. Azért tegyünk hozzá, vagy legyünk őszinték, ez el fog veszni előbb-utóbb. Tehát nem véletlen, hogy amikor a rómaiak tartották a díszfelvonulásokat egy győztes hadjárat után, mindig állt valaki a hadvezér fülem mögött, és belesúgta, hogy egyszer majd elmúlik ez a dicsőség, hogy mindenki téged éljen ez. Ezt azért tudni kell majd ezeknek az embereknek is, hogy nem tart semmi sem örökké.
De hát abban viszont bízunk, hogy sikerül úgy megvalósítani a kormányzást, hogy Magyar Péter egy valamiben valóban igazat mond, hogy minden magyarnak a miniszterelnöke, és Magyarországnak és a magyar embereknek jobb lesz. Csak ebbe tudunk bízni, de hát ez is időkérdése.
Bizakodjunk, igen.
Napokkal a Magyar Péter győzelmét hozó választásokat követően az Európai Unió Bírósága elmarasztaló ítéletet hozott a magyar gyermekvédelmi törvény ügyében. Többek közt erről beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában. Dornfeld Lászlóval köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mali Andrea és Hajósi Bence kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a banán kilója csak 385 forint, a magyar sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri.
Genezis akció. Adja meg a búzának, a repcének és a kapásoknak a szükséges mennyiségű nitrogént, kálciumot és magnéziumot egyetlen menetben. Használja a már jól bevált, nem talajsavanyító hatású pétisót. Vagy ha a folyékony megoldások híve, akkor a nitroszolt, akár kénnel vagy mikroelemekkel kiegészítve. Alaptrágyázzon Genezis MPK-val. Ráadásul a Genezis ÖkoPower termékcsalád 2 AÖP pontot is biztosít. Pótolja a mikroelemhiányt Genezis lomtrágyákkal, használja a biostimulásainkat AÖP pontért. Adjon nitrogént levélen keresztül Nitrospeed-del, védje állományát a káros UV-sugárzástól a Nitrospeed Sunny-val. Keresse Pétisó és csomagajánlatainkat MPK plus Pétisó, MPK plus Nitrosol, MPK plus lomtrágya. Ne maradjon le! Vásároljon kedvezményesen Premium Genezis műtrágyát. Genezis akció. Csak ma. A tájékoztatás nem teljes körű. A pontos feltételekért keresse a Genezis partnerhálózat üzletkötőit.
Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Ön